Sziasztok, szia Szilvi, hogy vagy?
Köszönöm, jól, és azért örülök a mostani adásunknak, ugyanis a leendő webshopomban is az egyik partnerünkkel beszélgetünk, úgyhogy, de mielőtt még lelőjük a poént, Balázs, veled Mizu.
Képzeld el, hogy visszamentem megint a fejába, és nem fogod elhinni, hogy milyen kávé volt az a vékentől. Mit tippelsz?
Peru.
Peru volt. És ezt hagyjál, ittem egy jó perút, és marag elmentem a fabrikba, ugye ott racerbeans van nagyon gyakran. És mi volt a racerbeans-től?
Peru.
Peru, úgyhogy pont jó helyen vagyunk, azt hiszem, hogy megkérdezzük a vendégeinket, hogy mi ez a hatalmas Peru áradat itt Magyarországon. Minden pörkölő most Perúval jön ki.
Üdvözöllek titeket, Temesvári Szabolcsat és Horváth Lajost, a kaszinomokat, tulajdonosait és megálmodóit.
És akkor
meséljetek,
mi ez a Peru? Mi ez a Peru? Mindenkor.
Sziasztok.
Sziasztok. Most van szezonja. Igen. Egy mondatban összezárva.
És akkor minden magyar pörkölőbe vásárolt.
Hát szerintem így világszerte jellemző, akik követik a kávé szezonalitását, azok valószínűleg tartanak a készleten most az évnek ebben a szakában perui kávét. Egyrészt ez lehet az egyik magyarázat, a másik meg szerintem ez az én tippem, hogy így az utóbbi időben a minőség valószínűleg feljebb jött Peruban. Azt lehet tudni az országról, hogy nagyon nagy mennyiségben képesek bioorganikus igazolással rendelkező kávékat előállítani. Hogy ennek mi az oka, azt nem tudom, elképzelhető, hogy van rá valamilyen masszív állami támogatás, tehát hogy támogatják a szövetkezeteket abban, hogy megszerezzenek ilyen szertifikátokat. És mint ilyen a bioorganikus kávék elég jól fogynak világszerte, van egy hype-ja szerintem ennek, de mi például biztos, hogy nem ezért vásároltuk, tehát ezt nem szoktuk soha nézni, hogy egy kávén van-e ilyen pecsét, vagy tehát ilyen igazolás. Mi egész egyszerűen az íze után választjuk ki, illetve hogy éppen beilleszthető-e a kávé az adott kínálatba.
Ha, igen, és tényleg én ittam a ti peruitokat is. És nagyon jó volt, tehát így...
Finom éles kávé volt, szerettük mi is.
Akkor, hogyha itt megtárgyaltuk ezt a kedvenc témámat, a Perút, akkor kicsit visszamegyünk a kezdetekre, hogy kezdtétek ezt az egész kávé pörkölő sztorit?
Menjünk.
Egészen 2000...
13.
Akkor ez egy 5 részes extra
kérdés. Szóval eddig kell visszamennünk.
Maga pörkölő biztos. 2013. január 5-én vettük át ugye a kis üzemet.
Valamikor júniusban pörköltük le az első csomagkávét.
Igen, az sok kalandozás történt addig. De hát egyébként ezt így megelőzi a tervezés. Sok-sok év volt.
A hallgatóknak, hogy Szabolcs és Lajos nem csak úgy elkezdtek pörkölni, hanem igen, eredményesek is voltak, és szakemberek a szakmában, ugyanis Horváth Lajos, aki 2011-től 2013-ig minden évben megnyerte itthon a Cup Tastert versenyt, és 2010-ben pedig Temesvári Szabolcs is nyert egy nagyon jó versenyt, aki szintén Cup Taster versenyt.
Igen, ez a hazai bajnokság.
Tehát, hogy tudtátok, hogy mit szeretnétek.
Ez úgy volt pontosan, hogy 2010-ben én néztem a Szabit, mert akkor már barátok voltunk, csak így viccből benevezett a Magyar Cup Tasters bajnokságra, és így kiment a kis... Milyen kanadol, vagy egész vicces kanadot vittél ki.
Igen, egy csíbos szemes kávé adagoló kanalat. Az volt a cupping kanalam.
Igen, és így a kis egyszerű srác így kiment a színpadra, és így megnyerte a verseny viszonylag simán.
Aha. Ezúttal is gratulálunk.
Köszönjük. Ez már így a múlt, vagyis olyan homályába vész azért.
Szóval és akkor jött a gondolat, hogy akkor itt elkezdenétek pörkölni, és...
Hát nem egészen akkor jött a gondolat.
Ezek ilyen... Nézd, a versenyzés az ilyen járulékos dolog volt. A versenyzésre mindig lehet fejlődni a szakmádban, vagy bármiben, a hobbitban. Nekünk ez egy hobbi volt. Uh-huh. A Szabi konzol üzletbe dolgozott, én pedig egy moziba voltam, mozivezető helyettes, uh-huh. amikor így, meg volt ott egy kávézó is, akkor egy részben a feladataimnak a 10%-át azt tette ki, mondjuk, hogy ezt a kávézót kellett igazgassam. Egyébként tök érdekelt, mert így szerettem kávézni korábban is, és De inkább az elfogyasztott italnak az íze érdekelt, hogy abból hogy lehet jobbat csinálni. Ez mikor volt? Ez 2006 körül volt nekem.
mielőtt érkeztetek, gyorsan visszanéztem, hogy mikor is csavarodtam rá a kávézásra. 2007 körül lehetett nekem. Onnan tudom ezt így visszatrekkelni, hogy akkor tévedtem föl az index.hu-nak, ja, ilyen fórum rengeteg, tehát az már akkor is egy nagyon óriási, nagy ilyen felhő volt, és akkor ott volt kávés topik, talán így a hazai ilyen fórumozós életben, akkor talán az egyetlen, vagy lehet, hogy még ezen kívül egy-kettő.
Én tudom, hogy valami retteltes géppel akartál, szálltál oda.
Igen. Hát az első kávéfőzőm az egy ilyen kávépárnás Senseo kávéfőző volt.
Ismerjük.
Akkor elkezdtem azt így tuningolni, vettem hozzá ilyen megtölthet műanyag párnát, amiben belerakhatod a saját őrölt kávédat. Hát így nem tudom, szóval most így utólag ezt nem kommentelném. Valahonnan el kell indulni.
Ez is hobbista fórum volt, igazából az otthon kávézóknak a gyűjtője volt, kicsit ilyen informatikai berögződések.
Meg az akkor elérhető eszközök, meg a mai elérhető eszközök, hát ez nyilván égés föld, gondolom.
Hogy... Kiemelném, hogy akkoriban lehetett venni műszaki üzletekben komoly kávégépet, ami ez a trend így kicsit eltűnt aztán így a következő években. Azt tűztem ki magamba, hogy otthon szeretnék egy ilyen kávézó sarkot, tehát hogy csinálni egy olyan kis mini kávézót magamnak otthon, amivel tudok magamnak finom kapucsinókat készíteni. Legtöbbünk ugye teljes kávéval kezdi a kávés pályafutását, és akkor én kávézóban kapucsinóztam, és igazából fölbosszantott. Volt, hogy nem volt íze a teljes kávénak, volt, hogy túl forró volt, 10 percig ott kellett ücsörögni fölöttem, mire bele tudtam kortyolni. Néha habos volt a tej, néha nem, és akkor így nem értettem, hogy ez miért van. Viszont mondom, nagyon fölbosszantott, és akkor azt gondoltam, hogy na majd én otthon fogok kávét készíteni, ennél sokkal jobbat. Uh-huh. És akkor így leltem rá a fórumra, ott így kibontakozott, hogy milyen kávégépet érdemes megvenni, akkor az akkori lehetőségekhez képest ilyen commerce kávékkal elkezdtem otthon kávézgatni. Fórumon ismerkedtünk meg Lajossal, meg a Kis Zolival, mert ugye mi így hárman kezdtük a kaszinómokkát.
És onnan jött a pörkő, mert ugye itt oké, hogy otthon tuningolod, de ez még... Kellett egy ötlet, hogy akkor...
Mondom, hogy 5 részes lesz az adás.
Semmi gond.
Ez volt a Szabolcs sztori, hát nekem is van.
Akkor mondtad a tiédet.
Hát ez a moziba, ahogy felvezettem az előbb, indult a történet, hogy ezt a kávézót ugye rám bízták, hogy itt egy hét múlva kávézó fog nyílni, és hogy akkor ennek így te leszel a felelőse, termeljem valami bevételt meg. Berlini kávét forgalmazta Sóti Robi. Ső jött ki hozzánk személyesen. Ő volt egy ennek a cégnek a tulajdonosa, és ő tréningelt minket. Megmutatta a kávékészítés alapjait. Hát elkezdtük a saját utunkat járni. Tök jó volt a kávézó, nagyon szép számokat hozott. Közben akkor én is rátekerettem erre az Index fórumra, mert szintén ugye emellett már otthon is szerettem volna jó kávét készíteni, és ugye ez pedig az Index fórum, ez az otthoni kávésoknak volt a gyűjtő tégeje. És én úgy ismerkedtem ez a Szabolcs, hogy vettem tőle egy presszógépet.
Nálam meg elment a technikai irányba ez az egész. Eleinte ugye úgy indult, hogy akkor csináljunk otthon jó kávét. Viszont amikor az első, ezt előbb említett ilyen 30-40 éves kávégépet megvettem, akkor amellé kaptam egy másikat ajándékba, egy kávégépszerelőtől vásároltam, és ő már azt mondta, hogy hát ő már ilyen régi gépekkel nem foglalkozik, semmi értelme megjavítani, tessék, itt van, vidd el, megkapod mellé ajándékba. Ezt a kis kávéfőzőt megjavítottam, és ez a sikerélmény, hogy föl tudtam támasztani egy ilyen régi kávégépet, illetve a két megvásárolt kávégép közti technológiai különbségek, hogy az egyik egy ilyen lehúzókaros, hagyományos, régi fajta kávéfőző volt, a másik meg egy kis ilyen rezgőszivattyús, mint általában a mai otthoni kávégépek. A két gép közti ilyen technikai különbségek azok így izgalmasnak tűntek. Elkezdtem apró hirdetésbe keresgetni egyéb más gépeket, amik szintén ilyen régi, lepukkannak kinéző kávégépek. Egyszerűen érdekelt, hogy is működik, mi mozgatja, ugye gyerekek is szeretnek így szétszedni dolgokat. Nagyon sok gépet összevásároltam így hónapok alatt. Jellemzően is sikeresen föl is lehetett újítani, ezek nem túl bonyolult készülékek. Szinte mindegyiknek lett gazdája, és a legtöbb ilyen kávés ismerőssel, akivel így még ma is tartom a kapcsolatot, velük úgy ismerkedtem meg, hogy vettek tőlem egy kávégépet. Lalival is ez így indult, meg aztán a Kis Zolival is egyik nap betoppant hozzám egy Mulinex kávéfőzővel, hogy nem megy a szivattyúja, és hogy javítsuk meg. Nem tudtuk megjavítani, viszont tök jókat dumáltunk, és akkor összejöttünk hárman.
Figyelj, akkor már versenyeztünk. Tehát ugye én 2009-ben ott mentem ki Kölnbe a Latte Art világbajnokságra. Szerettem volna indulni a Magyar Barista bajnokságon. És itt tök jó ötletnek tűnt, hogy ez a Latte Art, ez ilyen. Akkoriban még itt is volt szenzori, értékelés, de ugye nyilván itt is a mintán volt a hangsúly, mint így pontozták a barista munkát is annak idején, tehát volt ugyanúgy technikai bíró, meg volt érzékszervi bíró, megkóstolták az italt, nem tudom mit éreztek, így a hatalmas teljes kávék van, mennyi kávéz, de így volt egy pontozó lap erre, amit kitöltöttek, és tök jó előszobának gondoltam azt, hogy így elbénázzak, és akkor ebből lehet tanulni.
Igen, igen, volt egy ilyen életszakaszunk is, amikor a kávékorzó internetes magazinban írtunk ilyen szubjektív kávéteszteket. Igen. Beküldhet a forgalmazó vagy a pörkölő a termékét, 5 ilyen hobbista arc leírta róla a véleményét. És akkor ezekből mi voltunk 2. Ez arra nagyon jó volt. Most így utólag egy kicsit nyilván az ember máshogy csinálna, amikor már így sok tapasztalat után, meg sok tanulás után van. De akkor ez így jó mókának tűnt, nem vettük azért annyira nagyon komolyan magunkat.
Viszont... Szerintem, hogy szenzoriban azért segített sokat, hogy minden héten más kávét kóstoltunk. Azért
persze, heti szinten pörögtek az új kávék. Mindig írni kellett róla valamit, tehát hogy ez már kialakít az emberben egy olyan gondolkodást, hogy így tudatosan odafigyeljen arra, hogy mit kóstol. És ne csak az legyen meg, hogy hú, ez finom volt, vagy nem volt finom, hanem hogy próbáld szavakba önteni, hogy mit érzel a csészétben. Ez csak úgy lehet, hogy gyakorolsz nagyon sokat, és erre nagyon jó volt a kávékorzós kávéreview, hogy minden héten más kávét kóstolhattál, még hogyha azok commerce vagy fél-commerce kávéblendek, hogy heti szinten más kávét iszol, az így egyszerűen így fölfejleszt nagyon gyorsan érzékszervi vizsgálatban. Mégis engem ez vezetett a cup tasting versenyzéshez. Valaki azt mondta, hogy ha már ennyi féle kávét kóstolok, meg így le tudom írni róla a gondolataimat, akkor nevezzek be erre a versenyre, és akkor hát ha lesz valami.
Ez nem én voltam az a valaki?
Hát lehet, hogy Lajos volt.
Már volt, hogy nyilatkoztad, én emlékszem, hogy én voltam.
Szóval, akkor egyre jobban csúsztatok bele ebbe a kávés sztoriba minden irányból.
Így.
És akkor most már tényleg érdekel, hogy honnan jött a gondolat.
Igen,
hogy...
tehát a pörkölőt azt katalizáltam, hogy ugye a Szabi, a Zoli, meg én így összejártunk már, kimentünk Trieste Expo-ra. Mi együtt jártunk világbajnokságokra is ki.
Hát mivel Zolit meg benevezte a tesója egy ilyen, ha jól emlékszem, talán egy ilyen karácsonyi ajándék, azt kapta ajándékba, hogy egy ilyen nevezést barista versenyre. A tesója tudta, hogy szeret kávézni, és akkor ez milyen jó pofa ajándék lenne, hogy kap egy barista verseny nevezést. Így a Zolinak így akkor lövése se volt róla, hogy mit csinál egy barista, meg mit tudom én, és akkor ez az ibrik, mondván, hogy ez biztos ez a legkönnyebb, mert csak így bele kell rakni a kávét egy ibrikbe, meg így felforralni. És hogy talán ezzel lesz a legkönnyebb akkor kávét készíteni, és akkor ezt választotta. Hát aztán persze a Zoli is egy olyan figura, aki ilyen über maximalista, és akkor gyorsan rájött, hogy nem olyan egyszerű. Így sikerült neki évek alatt azért ezt így kimaxolni, tehát ott is lett egy világbajnoki cím. Nem tudom, így összeverődtünk, és akkor ugye a World of Coffee keretei között voltak ezek a bajnokságok levezényelve. Például 2010-ben Londonban ittam először ilyen jó minőségű specialty kávét. Ittunk már előtte is, de ott ért, nem tudom, egy olyan környezetben az egész, hogy azt mondtam, hogy fú, hát ez nagyon klassz, ezt valahogy haza kéne hozni. És itthon akkor így elég nehéz volt jó minőségű kávéhoz jutni. Így Hezbint hozott már akkor be a Molnár Ati, Hezbint tudtál venni, meg volt egy-két hazai pörkölő, de nem igazán lehetett konzisztens minőségre számítani itthon. Például a Zoli magának pörkölt a Jazzba Ibrik versenyre, nyers kávéból magának pörkölte a versenykávéját, és szerintem ez is vezetett ide, hogy elkezdtünk otthon pörkölni. És akkor az otthon pörkölésnek a sikerélményei, illetve ez, hogy ha kimész egy világversenyre, akkor olyan minőségű kávét kell letenni az asztalra, amit nehezen tudsz beszerezni, vagy nem pont olyan, mint a te ízlésed. Szóval az, hogy tényleg egy olyan kávét tudjál egy versenyre kivinni, ami totálisan azt képviseli, amit te gondolsz. Ez valószínűleg ez vezetett oda, hogy akkor csináljunk egy saját pörkölőt, szóval itt nem ilyen üzleti érdekek vezérelték az egészet, hogy most nem tudom, van egy kalap pénzünk, és akkor valamilyen vállalkozást vegyünk belőle.
Mi érdekelt ez az egész?
Érdekelt minket, és ilyen kis naív hobbista.
De ilyen szerelem projekt volt.
Abszolút,
ez. Igen. Nem az, hogy a Excel üzleti terv, hanem csináljuk aztán.
Csináltunk egy üzleti tervet, és a rettenetesen béna volt egyébként, és vállalhatatlan. mert hogy mégis az elkövetkezendő éveidnek a szabad idejét így bele fogod tenni valamiben, ami...
És szeretnél megélni belőle ami, és
akkor még ennyi gondoltuk igen, szerintem.
Mind a háromnak volt 8 órás főállása.
És honnan jött a név?
Tudom, hogy így föltegyünk mindent a kaszinóban.
Játéktermezés, nem? Amikor, ugye az a másik irány, hogy ilyen játéktermekbe jártunk éjszakánként.
Igen. Kellett a sok kávé.
És akkor ott kellett a sok kávé, és akkor azért tök jó volt, hogy...
És akkor kaszinó, mokka.
Kaszinó, mokka.
És akkor így föltettünk mindent, igen, így a pirosra, és akkor, hogy kipörög a piros, akkor csinálunk egy pörkölőt.
És kipörgött.
Ja.
És kipörgött. Zoli fölrakta rá, és kipörgött.
De tényleg, ez most tényleg igaz törés?
És akkor...
Vagy a legenda része.
Én kinézem belőlük. Simán.
Ne! A kaszinó mokka az egy rendszerváltás előtt környékén csődbe ment magyar kávégépgyártó
nak egy márkája volt.
Nek volt, a Keriparnak volt.
Igen, a Kőbányán üzemelő Keriparnak volt egy brandje. Egyrészt közel van a hazai kávézáshoz, így gyakorlatilag így újra teremtettünk egy régi magyar brandet. Igaz, most nem kávégépet gyártunk, hanem kávét pörkölünk, de így az idősebbek ismerhetik, benne van a névben valamilyen szinten a kávé, el van benne helyezve, hogy mokka.
Egy kicsit bohókás is, mint amilyen talán mi vagyunk.
Így általában az embereknek így fogalmuk sincs róla, hogy honnan jön, főleg külföldön szoktak így nagyokat nézni.
Keresetek rá, hogy kaszinomok a kávégépek.
Lehúzókaros kávégép.
Lehúzókaros kávéfőzőgépek.
Tényleg ne ilyen ötrészes adást vegyünk föl. Egy-egy ilyen érdekesebb momentumot ki tudunk emelni így az elmúlt 7-8 évnek, amikor tényleg úgy érztek, hogy na, ez egy olyan mérföldkő volt, hogy fordulópont. Nyilván most, ha időben visszafeladunk, én azt gondolom, hogy ez a mostani dizájnváltásotok volt egy nagyon komoly...
Hát ilyen mérföldkövek, tehát amikor kinőttük az első pörkölőgépet, a nagy kutatás, hogy mit vegyünk helyette, vagy mellé, egy ilyen mérföldkő, aztán a 2017-es World of Coffee, ahol megjelentünk saját standdal.
Hát eleve, amire ezt a pörkölőgépet megtaláltuk itt a 11. kerületben, ez is egy komplett adást felülelne szerintem ennek az útja, hogy csomó gépet, nyilván is tudtunk pörkölni kávét amúgy, de egy csomó gépet kipróbáltunk.
A szatváltásra visszatérve, tehát így ez nekem a szubjektív, most ilyen szubjektív percek, hogy szerintem rohadt jó lett, tehát így nem tudom, hogy kinek az ötlete volt, vagy milyen céggel csináltatok, de egy akkora lendületet, akkor egy ilyen dinamikát hozott a brandbe, hogy én nem, és nyilván ez egy sznopság, de azóta én szívesebben iszom a kávétokat, mióta ilyen szebb csomagolásban.
Látunk is egyébként erősödést a kistasakos kávék piacán. Szerintem egyébként is elég erős volt a kistasakos kávék eladása nálunk, mivel a kezdetek óta, mivel ugye onnan jött az egész, hogy otthon szeretünk jó kávét inni, ezért mindig is fókusz volt azon, hogy a végfelhasználóknak is kedvezzünk, illetve hogy a végfelhasználók is tudjanak jó kávét venni, akár 100 vagy 200 grammos csomagot is megkérdezett lendületet adott.
Meg sokkal jobban játszik.
Észreveszünk, hogy külföldön is most sokkal több kávét, és gyakrabban rendelnek nagyobb mennyiségeket, mint mondjuk ezelőtt egy évvel mondjuk nem mondunk semmit, mert...
Hát nehéz megmondani igazából, hogy ez most a Covid miatt van, tehát az emberek otthon vannak bezártságban, és többet kávéznak otthon, ezért többet fogynak a kicsit a sakos kávék, szóval igazából nehéz ezt most visszafejteni, hogy mi okozza ezt most. Tehát hogy a csomagolásra tényleg nagyon sok jó visszajelzést kaptunk. Így motiválta ezt a dizájnváltást, az nem ilyen öncélú dolog, hogy most nem tudom, így 5 évente logót kell cserélni, és van egy csomó pénzünk, és akkor tapsoljuk el új csomagolásra, hanem egész egyszerűen az előző csomagolási rendszerünk, az egy ilyen nagyon manufakturális kicsi üzemre volt kitalálva. Egész egyszerűen kinőttük ezt a fajta csomagolást. Rengeteg hulladék keletkezett vele, gondoljatok ezekre a kis leporellóba összehajtható kemény papír, ilyen szép kis kártyákra, amiket most ilyen A6-os képeslapformájú tájékoztató váltott föl. Ezeket ugye offset nyomdában kellett megrendelni, a legyártása mondjuk 2 hét volt, nagyon nagy példányszámokat kellett belőle rendelni, hogy a darabár jól jöjjön ki, Nehéz volt megsatszolni, hogy mennyi fog fogyni belőle. Jellemzően úgy nézett ez ki, hogy mire kifutott egy kávénk, utána maradt, volt egy több ezer darab ilyen kis kártya megmaradt, és nem tudom, egy ilyen óriási nagy hulladékgyűjtőbe dobáltuk ki már a végén ezeket a kártyákat. Gazdaságtalan, meg nem környezettudatos.
Persze. Felesleges szemetet gyártottunk, és én gyűlölök felesleges szemetet gyártottunk.
És ráadásul a pénzt is dobáltátok ki ezzel.
Járulékosan, igen.
Amúgy a külföldre visszatérve, ahogy mondtad, nekem ez egy ilyen tök büszkeség volt, hogy tavaly előtt nyáron jártam Pozsonyba, ahol szerintem szintén egészen jó a kávé kultúra. A legelső specialty kávézóba bementem, ott kaszinomokkal kávé volt.
És Pozsonyban sokat küldünk.
Igen, és ott nagy büszkén próbáltam ott a helyi pultos lányjal erről beszélgetni, hogy igen, magyar kávé, és hogy milyen jó.
Ha a kávézóknál vagyunk, engem kifejezetten érdekelne, hogy a hazai specialty kávézók szerintetek miért titeket választanak, ugyanis, hogyha megnézzük, rengeteg helyen van kaszinomokkal.
Hát ezt lehet, hogy egy külső szemlélő könnyebben tudja megválaszolni helyettünk. Nekünk max ilyen tippeink vannak.
Mit éreztek?
Személyes vonzerő vagy?
Szeretném azt hinni, hogy amit a kávé minőségbe belerakunk, munkát, a megfelelő zöld kávék felkutatása, a pörkölési konzisztencia, stb. Hogy ez így megtérül. Szóval ebben ringatom magam, hogy...
Van azért mögötte valós üzemmunka is, hogy ez nekünk is fontos, hogy a konzisztencia meg legyen kávé és kávé között is akár.
És akkor kaptok is visszajelzést a kávézóktól?
Voltak már ilyen irányú visszajelzések, de egyébként kaphatnánk többet is. Most, aki hallgatja, az érezze magát feljogosítva arról, hogy majd
feedbacket,
mert szeretjük mi ezt.
Meg tök jó szakemberek vannak ott a pult mögött, tehát nyilván nektek ez egy tök fontos visszajelzés lehetne, hogy most ez jó volt, nem volt annyira jó, ilyen volt, olyan volt.
Igen, kaphatnánk több feedbacket.
Ugye, azért szerintem az hiányzik.
Akkor szerintem ezen szólítsuk fel a barisztákat, ahol kaszinomokkal, hogy igenis jelezzenek vissza.
Hát, vagy nem csak a kaszinomokkának, bármely
saját pörkölőknek. Így van.
Mert jó sokan vagyunk pörkölők így az országban. Hát lehet, hogy annak is köszönhető, hogy azért így az elsők között jelentünk meg, és én például arra büszke vagyok, hogy az elejétől népszerűsítjük a filter kávét, és hogy ma ez már szinte így egy ilyen alapvetés, hogyha bemész egy jó új hullámos kávézóban, akkor kérhetsz filter kávét. Azért ez nem volt így, és ez a szemlélet, amit mi elkezdtünk, energiákat fektettünk a filter kávén, és külön az espresszó kávéknak a beállítására, ami nálunk így markánsan meg is jelenik a csomagolásban, hogy más színű a zacskó is.
Ami még nagyon érdekelne, az a zöld kávévásárlás, ugyanis ez mindennek az alapja ahhoz, hogy egy jó pörkölt kávé elkészülhessen. Meséltek egy picit erről?
Hát igen, azt gondoljuk mi is, hogy a jó minőségű kávéban rejlik az egésznek a savaborsa. Igazából Lajos a zöld kávévásárló a cégben, de minden döntés keresztül megy egyébként az egész csapaton. Tehát jellemzően úgy néz ki, abszolút ilyen ultraszezonálisnak gondoljuk magunkat, és követjük a kávé szezonalitását. Gyakorlatilag amikor tart a kávé szüret, mi már akkor levadásszuk a nekünk megfelelő kávékat.
Bocs, itt egy pillanatra hát kérdezek bele, hogy itt nagy kereskedőkön keresztül, vagy elmentek a termőterületekre, és ott mennyire direkt, vagy mennyire indirekt itt ez
a... Még mindig nem voltunk kint kávétermelő országban.
Igen, igen. Annak ellenére, hogy...
Egyszer már majdnem.
Annak, igen.
Egyszer már majdnem kim voltam fél lábban.
Lajosan megkapta az
oltásait. Már az oltás mindenben, a sárgaláz mindenféle
oltás. Mindenféle egzotikus betegségre megkapta az oltást, amikor így az utolsó pillanatban valamiféle ilyen polgárháború tört ki Burundiban. és nem engedték be az EU-s állampolgárokat. Úgy. Ez Lajosnak nagy álma volt, hogy Burundiba vagy Ruandába eljutni. És amúgy tehát ez nem csak egy ilyen safari lett volna, mert sok pörkölőnél látjuk a fotókat, hogy ölelkezik a termelővel, meg ott szórja a zöld kávét a szárító ágyon, meg ilyenek, meg kezet fog José Antónióval.
Ami a cuppingokra mentem volna.
Lajosnak az Instagramra készültek volna.
Hát lehet volna valami fotó, hogyha már egy csomó pénzt kifizetünk azért, hogy kimenjünk kávétermelő országba, de itt leginkább a kávévadászat lett volna. Szerintem abban van valamennyi erőnk, hogy jó kávéink vannak, hogy nagyon sok országnak találtunk specialistáit, akiknek nagyon jó helyismeretük van. És velük dolgozunk együtt. Ezek gyakran egy-két személyes cégek.
Szerintem például a Sumatrátok az zseniális volt. Azt imádtam. Uh-huh. Azt nem tudom, hogy honnan vadásztátok, de azt nem is, azt nagyon kevés pörkölőnél láttam, és a tiétekből így bezsákoltam egy csomót.
Azt egyébként, az pont az apró Franciska által jutott. A Kerincsi a például apró francia, aki korábban Espresso Embassy-ba dolgozott, aztán pedig az Övékennél pörkölt, és aztán innen lépett tovább. Ugye a kávéban így a karrier lehetősége elég limitált, szóval ez nem egy ilyen tipikus ilyen nyugdíjas állás, vagy amiből az ember így nyugdíjba megy a barisztaság, úgyhogy így leginkább így karrierre ez a kiugrási lehetőség, hogy barisztából elmész kávépörkölőnek, és akkor kávépörkölőből meg elmész zöld kávé specialistának, tehát vagy ilyen zöld kávé, ilyen green buyernek, tehát akit kiküldenek termőhelyre, vagy aki mondjuk egy európai irodában minőségek ellenőriz és döntéseket hoz kávévásárlásokról. Például a franci például pont egy ilyen karrier lehetőséget csípett meg. Kapcsolatban maradtunk vele, és például ez a szumátrai kávé, ez például neki köszönhető.
És akkor csak a franci hívott, hogy gyerekek, itt egy zseniális szumátrát találtam nektek, és...
Nem, ez nem így szokott történni. Egyébként gyakran ír, hogyha van valami, mert mi a hosszú ideig együtt dolgoztunk, illetve tudja, hogy milyen kávékat szeretünk kiadni, illetve miután ő kiköltözött Belgiumba, leírtam, hogy mi a mi nézetünk, hogy szeretünk kávét vásárolni, és akkor ezt így összehozzuk vele együtt. Egyébként ők egy nagy cég, van egy pár ilyen nagyobb cég, akivel együtt dolgozunk, de van nagyon sok egy-két személyes cég, és nincs senkinek kizárólagossága semmiben, hogy itt ilyen nagy szerződéseket aláírunk, hogy ennyit veszünk minden évben, hanem
és akkor
engem az érdekel, hogy finom kávét küldjön, és az az elsődleges fókusz, hogy maga a zöld kávé legyen jó.
Meg akkor gondolom továbbra is kutatjátok az izgalmas területeket.
Ez folyamatosan. Az napi szinten mennek a mintapörkölők.
Tehát, hogy akkor egy Indiától kezdve egy Madagaszkárig bármi, ami...
Aminek szezonja van, az bejön hozzánk.
Ne próbálunk.
Kivel Robikat, azok nem jönnek Robikat.
Hát Robustát aztán hozom. De egyébként, így, most így ez ilyen vicces téma, de meg kóstoltunk specialty Robustát.
Úristen.
Így megadtuk neki a lehetőséget. Pont.
Hát így járt.
Rettenetes volt. El is vesztetted a Robustától a
falat,
mert annyira
volt. Ja igen, szóval hogy szerintem az, ami nekünk fontos, az, hogy áttekinthető legyen ez a kereskedelmi lánc. Tehát nem valljuk magunkat ilyen fenntarthatósági mozgalmároknak. Azért fontos, hogy ne egy névtelen, nem tudom, egy ilyen óriási gigaraktárból egy hatalmas, ilyen, nem is tudom, egy ilyen...
Ilyen asztalon kávét vegyünk.
Igen, tehát, igen, szóval.
Jó, de mondjuk mivel nem dolgozunk ilyen fókuszú cégekkel együtt, ezért ugye ez fel sem merül, hogy ilyen kávé bejön az ajtó.
És a végfelhasználó szempontjából, mert akkor ez jó hír, hogy akkor érdemes folyamatosan nézni a webshopot, vagy az oldalt.
Hát érdemes,
hogy mi az új, milyen újdonságok, izgalmasak.
Ez nagyon pörgetjük a kávékat.
Pont ezt az előfizetéses rendszert is néztem, hogy ez tök jó, mert akkor garantáltam ott...
Igen, akkor nem maradsz le semmiről, így van. És most amúgy szerintem ez egy ilyen Covid-járványnak volt a fejleménye, hogy elkezdtünk kisebb tételeket vásárolni, és aztán elég gyorsan utolérte a közönség az eredeti, vagyis mondjam, kávéfogyasztási kedvét. És elkezdett gyorsabban forogni a készlet, mint ahogy terveztük. Tehát itt az van, hogy egy
ekkor... Mi sem tudjuk követni, hogy milyen következők
kell. Így van, tehát hogy nem vagyunk nagy pörkölő, tehát ez a kaszinómokkal lehet, hogy kívülről egy sokkal nagyobb cégnek néz ki, de valójában öten visszük napi szinten, tehát öt fő működteti a céget. A méretű kávépörkölőben nagyjából ilyen pár hónapra előre kell tervezzük a készletet. Tehát amit az előbb mondtam, hogy amikor a Covid beütött, és gyorsan átterveztük a készletmenedzsmentet kisebb tételekre, az mire az a pár hónap eltelt, addigra utolérte magát a felvevőpiac, és akkor mi ott voltunk, hogy kis tételek ültek a raktárba, és akkor ebből volt több, és ezekből kellett többet vásárolnunk, hogy ezt például is szeretik az emberek, erre ráharaptak, hogy...
A változatosságot mindenki szereti
számolni. Meg az, hogy kipörülni, tehát van egy jó kávé, veszel, ha szerencséd van, akkor kapsz még egyszer, visszamész a kávézó vagy akár, és akkor ennyi volt, és akkor majd jön a következő.
Szerintem egyébként nem túl szerencsés nagyon pörgetni a készletet, mert egy idő után ilyen elcsépelt lesz, de hát most ezeket az időket éljük, nem? Az a baj, hogy a Szabi mondta, egy ilyen folyamatos 3-4 hónap puffer van az egész beszerzéstől kezdve, amire elkezdjük pörkölni, és hát amikor tavaly beütött a Covid, akkor elvittük hűtőházba a kávékat. Mert egyszerűen egy hirtelen megállt minden, és a kávék pedig nem erre voltak ugye vásárolva, hogy a raktárba megromuljanak.
Ilyenek a hónapokig, igen.
Készültünk a második hullámra, ugye erre a téli bezárásokra, mert aki ezt nem tudta, az így nem ezen a világon élt, hogy ez lesz. Mi tudtuk, hogy ez lesz. És ennek megfelelően alakítottuk ki a téli készleteinket, hogy ne forduljon elő még egyszer az, hogy pánikszerűen kell keresni egy hűtőházat, betolni több raklap kávét, hogy a minőséget minél kevésbé veszítse el. És azért annyira nem esett vissza most a forgalom a második hullámba, de hát ilyenkor, tehát amikor így 3-4 hónappal előre kell döntéseket hozni, akkor ezt így nagyon nehéz utána. Úgyhogy most azért volt ilyen nagy készletpörgetés, hogy így tényleg havonta jöttek, mentek a kávék, azért nem szeretném ezt így tartani, mert azért ebben rengeteg munka van ilyenkor, tehát egyrészt a kávékat levadászni is, másrészt rengeteg, hiszem a Szabi a munkaidőben ezt csinálja, hogy folyamatosan
szöveget ír,
a webáruházat, rengeteg munka van vele.
Lenne egy ilyen visszautaló kérdésem, ugyanis Deák Jocival egyszer volt egy felvételünk, és ott azt mondta, hogy az utca emberét nagyon nehéz megtalálni a specialty kávéval, és hogy szerintetek vajon miért?
Nem is jutna mindenkinek elég kávé. Nem is kell megtalálni mindenkit.
De nektek is van ilyen edukációs kávétok, nem? Ami egy jó bevezető ebben a világban.
Ez általában egy brazil kávé. Ezt szándékosan nem vezettük be kisker értékesítésbe. Tehát ezt elsősorban olyan vendéglátóknak szoktuk ajánlani, akik nem kimondottan új hullámos kávézók. Egy cukrászda, egy reggelizőhely, egy étterem, és szeretne nagyon jó minőségű kávét kínálni a vendégeinek.
Ami közérthető is.
Ami igen, nevezhetjük közérthetőnek, vagy ilyen populárisnak. Tehát ezek a brazil kávék ugye alacsony termőmagasságúak jellemzően, nem koncentrálódik akkora savasság a kávészemekbe. Úgyhogy aki mondjuk sötétebb pörkölésen szocializálódott, vagy kávéblendeken, szerintem az sem fogja, nem fog elégedetlenül felállni az asztalra.
Nem, tök jók az a kávék. De mondjuk, hogyha ide kanyarodunk, akkor én ezt nevezném egy mérföldkőnek, ezt a termékcsoportunknak a kialakítását, mert ugye korábban nem csináltunk ilyet, nem is akartunk ilyet csinálni, viszont az egész pörkölő üzletileg megrekedt több éven keresztül egy volt fejlődés, elapadtak a partnerek, és nem találtunk új partnereket a piacon.
Igen, és mi nem vagyunk ilyen agresszív arcok, hogy levadásszuk másnak a kávézóját, tehát nem küldünk ki mintacsomagokat idegen területre.
Meg nem is ez a... Meg ez nem is szép egyébként, tehát hogy igazából az új...
Inkább szűz területeken akartatok.
Így van. Tehát az újonnan érkezőket szerettünk volna valahogy megszólítani, és egy csomót ötleteltünk, mert ez ugye akkoriban ilyen kompromisszumnak gondoltuk, hogy csinálunk egy ilyen kategóriát. Egyébként szerintem tök jól kineveltük ezt, és most már nem gondolnám.
És ja. Most ez egy jelentős terv.
Annak.
Tehát igen.
Szerintem a munkánknak nem egy nagy részét teszi ki ez a...
De nem úgy ez van, hanem így volumenben, akkor ez egy szemmel látható.
Volumenben szemmel látható.
Szemmel látható, de azért nem egy ilyen óriási.
Nem óriási, de szerintem sokkal nagyobb a jelentősége az, hogy ez így be tudja rántani az új ügyfeleket, tehát valaki ezen a kávén keresztül kapcsolódik hozzánk, és elkezdi használni, ő is kóstolja, a vendégek is kóstolják, és
kóstolnak más.
Kíváncsi, hogy akkor mi van még a kínálatban.
Ez a kaputrog.
Olyasmi, igen. Tehát azért volt ez egy mérföldkő tényleg, mert előtte nem csináltuk ezt a úgynevezett belépő kategóriát, aztán de mégis szerettünk volna fejlődni az üzletben is.
És nem, bocsánat, csak még kb. Ezt rátadom a szívügy, és nem lesz egy ilyen jó kaszinó mokka blend?
Nem. Abba
most akkor vegyük jegyzőkönyvbe.
És kapszulás kávét sem fogunk készíteni. Ezt most. Tehát, hogyha ezt kell csinálni, akkor én holnaptól nem vagyok.
Ha meglátjátok a kaszinó mokka kapszulát, akkor
mi nem vagyunk tulajdonosok, hanem valahol nyaralunk.
Na, ez érdekes, amit mondasz, mert most mindenki erre ment rá, de akkor ti erre látok.
Ez megint egy érzékeny téma a fenébe.
Én inkább átadom a szívnek megint a szót.
Te kimondtátok, hogy mi az, ami nem, és a fejlődésről is esett szó. Mik a terveitek 2021-re, a közeljövőben, ami publikus, 22-re?
Ilyen számokra gondoltok?
Nem, hanem hogy milyen kapszula lesz. Ja,
nincsenek ilyen irányú célok. Még mindig egy ilyen hobbi vállalkozásnak gondolnám magunkat. Szeretjük csinálni, és szeretjük a filmkávékat. Ezek a célok, hogy filmkávékat tudjunk mutatni.
A tavalyi év amúgy jelentett visszaesést, vagy meg tudtátok tartani a helyet?
Stagnáltunk. Volt egy visszaesés, mint gondolom mindenkinek márciusban, de
abból mi nagyon gyorsan kilábaltunk a webshoppal.
Szerintem nagyon gyorsan, tehát az a csomagolás, amit most adtunk ki decemberben adtuk ki?
Hát még kicsit hamarabb, nem?
December 1-én, igen, december 1-én indult el. Azzal együtt már beindult a webshopnak a fejlesztése, és...
Ez két éves fejlesztjük az egészet, így van.
Igen,
jó, benne volt a lustaság is, meg az, hogy mindent nekünk kell csinálni a cégben. Egy komplett arculatváltást terveztünk az új csomagolás, honlap megjelenés, közösségi média megjelenés.
Igen, most ilyen Facebook webshopot is láttam.
Komplett egységességet szerettünk volna, és akkor ugye a Covid, amikor így betört, akkor ezt egy hétig tartottuk, hogy nem, és egy hét után, amikor minden megállt, akkor úgy döntöttünk, hogy
az addig
beélesítjük a
90%-a kész webáruházat, akkor kicsit átszabtuk a régi arculatra, gyorsan visszacseréltük rajta a logót, meg a betűtípust, meg ilyenek, és akkor kiment az előző arculatra visszadowngrade-elt webshop, és igazából ez kimentett minket hónapokig. Aztán szépen lassan azért, tehát azt azért megfigyeltük, hogy a kaszinomokkás partnerek 99%-a fenntartható vállalkozás, és talpon maradtak.
Igen, szerencsére.
Úgyhogy...
Akkor viszont ez tök jó, akkor szépen minden irányba terjeszkedtek.
Ilyen organikus növekedésben hiszünk, ez ilyen nagyon szépen, divatosan hangzik, de valójában az van, hogy a riport elején mondtam, mi belőlünk is soha nem lett menedzser vagy üzletember, tehát mi megmaradtunk ilyen kávépörkölő embernek, bejövünk ide reggel 8-9-kor dolgozni, és próbálunk megmaradni kávépörkölőnek, mindazonáltal szinte egész nap a laptopunk előtt ücsörgünk, és nem tudom, számlákat fizetünk be, meg e-mailekre válaszolunk, meg...
Tülünk bent a kávépörkölő négy falán belül, és érezzük az illatot, és aktívan részt tudunk venni a
pont ezt akartam kérdésére, hogy azért az egyik szemetek azért ott van a... A
mind a kettő. Szóval az, hogy a napi szintű minőség ellenőrzésben mindig részt veszünk, meg Lajos állítja be a pörkölési profilokat. Mind gyakorlatilag a biznisz építésétől veszel időt, de hogy mi nem így gondolunk rá, hanem így pont fordítva. Szóval, hogy mi igazából ezt szeretjük csinálni, ilyen menedzsernek kell lenni, meg nem tudom, ügyvezetőnek,
az, olyan, nagyon nem szeretek ügyvezetőn.
Az inkább így a háttérbe szorul, és például ezért halad minden nagyon lassan nálunk.
Hogy ilyen tervetek van, hogy utánpótlás, tehát hogy valaki bejelentkezik, hogy srácok, én kaszinomokkal 10 éve is szeretnék tőle tanulni, vagy valakit így kinevelni mondjuk, aki...
Hát mindenképpen terve van. Uh-huh. Én azt szeretném, hogy ezekből az ilyen üzletvezetői munkákból, meg mindenféle ilyen adminisztratív munkákból egy kicsit ki tudjunk hátrálni, hogy még többet tudjunk a kávéval időt tölteni. És valószínűleg lesz majd ilyen pozíció egy-két éven belül a kaszinomokkánál. Ugyanakkor amit az előbb említettem, ezt az organikus növekedést, nyilvánvalóan az is be fog következni, hogy például vennünk el egy nagyobb pörkölőgépet, a határait feszegetjük a jelenlegi pörkölőkapacitásnak.
Ezzel együtt járja a hely is, ahogy itt körbeértünk az üzemben, most ilyen tök szépen elvagytok, de előbb-utóbb akkor
hát van 180 négyzetméter alapterületünk, ahova ki tudjuk bővíteni.
Aha, ez tök jó.
Igen. Szerintem a helyszínben van még lehetőség. Ja. Én ennél nagyon távolabbra nem tervezek. Szóval ez a terület, amin most vagyunk, ez azt gondolom, hogy így elég ahhoz, hogy egy ilyen élhető munkahelyet vigyünk, ahova így jó bejönni mindenkinek. Nem tudom, ilyen családias körülmények között megy az üzem.
Jó hallani.
Ezúton is buzdítok mindenkit, hogy aki vásárol a webshop futokon kávét, az el is jöhet személyesen átvenni. Akár,
így van.
Tudom az irodátokba, és akár meg is nézhetitek, hogyan dolgoznak Szabolcs és Lajos.
Így igaz. Ha nincs éppen Covid-járvány, akkor... akkor egyébként...
Szívesen körbe is kalózom. Így van. Most nem lehet bejönni.
Én azon mosolygok, Balázs, hogy itt ülünk, és rájön beszélgetünk Szabolcssal és Lajossal, és azt mondják, hogy inkább a termék beszél helyettük, viszont hogyha egyszer elkezdenek beszélni, hihetetlen információ mennyiséget tud meg az ember.
Hát az elmúlt 10x év az
úgyhogy én arra kérlek titeket ebben az adásban, hogy légy szíves a közösségi oldalakon, vagy bárhol, ahol úgy érzitek, én bátorítalak, hogy egy kicsit többet meséljetek a kávéről, mert egyszerűen csak ülünk és figyelünk, semmi más nem teszünk.
Így van, tehát az, hogy nem kiabálunk így napi szinten, vagy nem tartunk nagy előadásokat, az nem azt jelenti, hogy nincs mögöttünk meg ugye a tudás, csak...
Szíve viszont, hogyha legközelebb lesz egy ilyen élő beszélgetős est vagy délután, akkor mindenképpen...
Hát, ha össze Szunanoimivel, akkor viszont meghívnánk.
Jó,
köszönjük.
Klassz.
Jó, hát köszönjük szépen a beszélgetést, így nagyon-nagyon érdekes volt.